Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Lukács evangéliuma 24. fejezetében, a 13-tól a 21. versig. Az Emmausi tanítványok. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami megakadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Kedves ünneplésben megmaradt testvérek! Engem ért ma az a megtiszteltetés, hogy a kereszténység világnapján prédikálhassak. És nagyon örülök, hogy az ünneplő, hozsánnázó tömegből még ennyien megmaradtak nagypéntek harmadnapjára. Egyesek most biztos azon gondolkodnak, hogy mióta is van ma a kereszténység világnapja. Elárulom, hogy ezt szántam idén áprilisi tréfának. Viszont ha már bolondok napja van, lenne egy komoly kérésem. Szeretnék megkérni tisztelettel mindenkit, aki bolondnak érzi magát, hogy tegye fel a kezét. Köszönöm. Hivatalosan bolondok napja van, mi pedig ünnepi istentiszteletet tartunk. Egy kívülről betévedő járókelő azt gondolhatná, hogy mi vagyunk azok, akik ezt ünneplik. És most már félretenném a tréfát, elnézést kérek azoktól, akiket bármi módon megsértettem vele. Folytathatnánk is akár úgy, mint egy bírósági tárgyalást, hiszen adtam rá okot. Tehát tisztelt egybegyűltek, esküdszék, bíró úr, meg tudom magyarázni előbbi tettemet, és ehhez egy igehelyet hívnék tanúként. Az a szent ige, amelynek alapján ma hozzátok szólni kívánok a Szentlélek segítségével, megírva található a Korintusiakhoz írt első levél első fejezetének 18. versében eképpen. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Tehát, kedves ünneplésben megmaradt testvéreim! Amióta a kereszténység, mint mozgalom megszületett, amióta Jézus szavait az emberek továbbadják egymásnak, azóta vannak olyanok, akik számára ez az egész bolondság. És szemükben az olyan emberek, mint mi, akik ma itt ülünk a templomban, bolondok. Viszont nekünk egészen más erről a véleményünk. Mi tisztában vagyunk vele, hogy miért vagyunk itt. Ma húsvét második ünnepén és minden vasárnap is mi itt a templomban arról emlékezünk meg, hogy Krisztus feltámadt, és ezzel megváltoztatta nem csak a történelmet, de a mi személyes életünket is. Húsvét második ünnepén az Emmausi tanítványokról szokás prédikálni, és ez ma sem lesz másként. Az alaphelyzet a következő. Két tanítvány, Kleopás és egy másik, akinek a neve nem derül ki, Jeruzsálemből Emmausba sétálnak. Eddig semmi érdekes. Viszont nem akármikor teszik. A nagy zsidó ünnep végével, Krisztus halála után pár nappal történik ugyanis ez a séta. Hogy egész pontosak legyünk, Krisztus már fel is támadt, de ők erről még mit sem tudnak. Sétálnak komótosan, és arról beszélnek, ami az elmúlt napokban történt. Ekkor megjelenik mellettük egy idegen, aki megkérdezi, hogy mi bajuk. Ez a kettő szinte nekiront az érdeklődő idegennek, és azt kérdezik tőle, hogy hát bolond vagy, hogy nem tudod, mi történt. A történet végkimenetele pedig az, gyorsan lelövöm a poént, hogy kiderül, hogy ők a bolondok, mert nem vették komolyan a feltámadás ígéretét, és akivel éppen beszélgetnek, az a feltámadt Jézus személyesen, akit nem ismernek fel. Jézust nézték már mindennek. Nézték galileai ácsnak, lázítónak, profétának, varázslónak, feltámadása után kertésznek, most pedig bolondnak. Ennek ellenére Jézus nem haragodott meg erre a két tanítványra, hanem megfordította életüket minden értelemben. Először is visszaküldi őket Jeruzsálembe, másodszor pedig, és itt jön a képbe Pál apostol, a veszendők közül az üdvözülők közé kerülnek. 180 fokos fordulatot vesz az életük fizikai és lelki értelemben is. Már nem bolondságnak tartják a keresztről szóló beszédet, hanem Isten erejének. Még a hitetlenek szemében is látható a változás, hiszen amit eddig ez a két tanítvány talán bolondságnak tartott, most amiatt tartják őket bolondnak. És így jövünk mi is a képbe. Mi tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Tudjuk, hogy mit jelent számunkra a kereszt ereje. Megtapasztaltuk Krisztus jelenlétét az életünkben. Számunkra kézzel foghatónak tűnik, hogy van értelme Krisztusban bízni és rábízni az életünket minden körülmények között. Viszont egy külső megfigyelő számára ez az egész bolondság. Nincs a világon semmi, amihez az ember jobban ragaszkodna, mint az élete, és mi pont ezt adjuk át valaki másnak, aki ráadásul láthatatlan, és akivel ráadásul nem lehet szemtől szembe beszélgetni, és akit ráadásul egy öreg könyvből ismerünk. Legalábbis szerintük. A mi személyes kapcsolatunk Jézussal nem mond semmit egy világi embernek. Egy világi ember számára az számít igazi kapcsolatnak, hogyha kezet foghat a másikkal, ha tudja a telefonszámát, esetleg a címét, vagy, ami ebben az esetben egy kicsit morbid, hogyha bejelöli a Facebookon. Azért mondom, hogy ez morbid, mert a Facebookon be lehet jelölni boldog-boldogtalant, anélkül, hogy egyszer is találkoztunk volna élőben, tehát végül is ugyanott vagyunk kívülről nézve, mint hogyha egy régi könyvből ismernénk meg egy másik embert. De ez mégis valahogy értékesebbnek számít ma az embernek, mint egy olyan kapcsolat, amit egy könyvvel létesítünk. Mert valaki ott ül a másik oldalon, egy másik számítógép előtt, ugyanúgy, mint mi, és ez a valaki rákattint az elfogadás gombra. Ha csak azt akartam volna ma megmagyarázni, hogy miért érdemes nekünk, akik ismerjük Jézust, bolondnak lennünk mások szemében, akkor talán készen is lennénk. Van viszont még kérdéses dolog, amit szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy nem vagyunk azért mi annyira bátrak azzal kapcsolatban, hogy a bolondságunkat nyilvánosságra hozzuk. A másik pedig, hogy hogyan lehetne másokkal megértetni, hogy ez nem is bolondság. Tehát az első kérdés, miért titkolnánk, hogy hiszünk Jézusban, sőt követjük is, és betartjuk a tanácsait. Az ok egyszerű, legalábbis számomra. Jézust keresztre feszítették azért, amit hirdetett, mi pedig nyíltan értsünk egyet vele. Igaz, ma már nincs keresztre feszítés, legalábbis fizikai értelemben, de ha már említettem a Facebookot, hoznék onnan még egy példát. Tudták-e a testvérek, hogy a Facebook okozott már öngyilkosságot? Nyilván kevés a jól dokumentált eset, de kettőről konkrétan lehet tudni. Az egyik esetben egy kislány, aki magamutogató képeket készített, ezért kellett menekülnie még az országból is, ahol lakott, és ez sem segített, az öngyilkosságot kellett választania. Az osztálytársai addig cikizték és osztották meg a képeket, hogy végül öngyilkos lett. Egy másik esetben egy 22 éves nő ugrott ki az ablakból, szintén hasonló okokból. Van tehát ma is működő rendszere a társadalomnak, hogy valakit kivégezhessen, és még csak kereszt sem kell hozzá, megteszik a szavak. Akkor hát miért ne titkoljuk a hitünket, ami miatt gunyolhatnak bennünket? Erre a kérdésre a választ számomra a nagypénteki igehirdetés adta meg. Péter nem tudta távolról követni Jézust, hogy csak akkor vallja be, hogy hozzá tartozik, amikor jól mennek a dolgok. Péternek rá kellett jönnie, ahhoz, hogy követhesse Jézust, közel kell hozzá mennie. Ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy felvállalja, hogy a követője. Hogyha nem tenné, akkor is elárulná a viselkedése, vagy éppen az akcentusa, mint Péter esetében, de akkor már késő. Te Krisztus követője vagy? A válasz egyszerű, és a Facebookos lányok története is mutatja, hogy a szavaknak van ereje. Igen vagy nem? Nem mindegy. Második, egyben utolsó kérdésem következik. Hogy értessük meg másokkal, hogy nem mi vagyunk a bolondok? Először is elég, hogyha az előző kérdésre igennel válaszoltunk, vagy egész mondattal kell, ahogy Józsué tette. Ő ezt mondta, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Elég is, meg nem is. Mert ez csak a mi részünk. Nekünk ezt kell megtennünk. Elmondani, hogy mi hiszünk abban, hogy Jézus meghalt, és fel is támadt értünk, és nekünk ez jó. Másrészt viszont ettől még nem tér meg senki. Mit érne az Emmausi történet, hogyha a két tanítványhoz odament volna egy másik tanítvány, és azt mondja nekik, hé, forduljatok vissza, feltámadt. Kleopás és a másik, akinek még a nevét sem tudjuk, megköszönték volna, és mentek volna tovább, közben pedig megvitatják, hogy ennek a harmadiknak valami átkattant. De így, hogy Jézus személyesen szólt nekik, egészen máshogy folytatódik a történet. Így már hinnének annak a képzeletbeli harmadik tanítványnak is. Azért, mert személyesen találkoztak a feltámadottal. Egy dolog, hogy mi továbbadjuk a jó hírt, és fontos, hogy ezt megtegyük, másrészt viszont mindenkinek magának kell személyesen találkoznia a feltámadottal, hogy számára a bolondságból okosság legyen, sőt, életmentő hír. A keresztényeket a kezdeti időktől fogva üldözték és gúnyolták is, de mivel tudták, hogy van értelme annak, amiben hisznek, így nem adták fel. Ez ad nekünk is biztatást, hogyha bolondnak néznek bennünket. Egy lelkész barátom mondta egyszer egy ige hirdetésében, hogy ő az Úr bolondja, és örül neki, hogy az, mert tudja, hogy mit jelent, és azt is, hogy mennyire jó az Urat követni. Én is ezt mondom most, hogy örülök, hogy az Úr bolondja vagyok, mert van értelme annak, amiben hiszek. Nem mulandó földi dolgokban, hanem örökkétartó, valóságos dolgokban, amik ugyan láthatatlanok, sőt mások számára bolondságnak tűnnek, egészen addig, amíg ők is találkoznak egyszer a Krisztussal, úgy, mint az Emmausi tanítványok. És akkor számukra sem lesz kérdés, hogy mennyire valóságos dologról van szó. Amen.